Mózes 5. könyve a 30-tól a 34. fejezetig. Amikor majd beteljesednek rajtatok az áldásnak és az átoknak mindezek az igéi, amelyeket eléd adtam, és megszívleled mindazok közt a népek között, amelyekhez elűzött Istened az Úr, és ha megtérsz Istenedhez az Úrhoz, és fiaiddal együtt teljes szívvel és teljes lélekkel hallgatsz a szavára, egészen úgy, ahogyan ma megparancsolom neked, akkor jóra fordítja sorsodat Istened az Úr, könyörül rajtad, és újra összegyűjt minden nép közül, amelyek közé elszórt Istened az Úr. Ha az ég széléig űzött is el Istened az Úr, még ott is összeszed, onnan is elhoz, és bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amely atyáid birtoka volt, és te is birtokba veszed, jót tesz veled, és jobban megszaporít, mint atyáidat. A Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 31. versben olvashatjuk ezt a proféciát Jézusról, és megtudjuk, hogy ez akkor következik majd be, amikor ő visszatér dicsőségében. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Ezek a kiválasztottak nem az egyház tagjai, ahogyan egyesek azt állítják, hogy az egyház benne lesz a nagy nyomorúság idejében, hanem ez a profécia Izrael népére vonatkozik, és ennek a proféciának a beteljesülését jelenti majd, amikor az Úr messiásként fog visszatérni. Ezért történik meg, hogy akik csak az új szövetséget tanítják, azok teljesen összekeverednek, mert minden ott található proféciát az egyházra vonatkoztatnak, pedig sok profécia, köztük ez is Izrael népére vonatkozik. Szívedet és utódait szívét körülmetéli Istened az Úr, szeretni fogod Istenedet az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz. Mindezeket az átkokat pedig ellenségeidre és gyűlölőidre hárítja Istened az Úr, azokra, akik üldöztek téged. És te újra hallgatni fogsz az Úr szavára, és teljesíted minden parancsolatát, amelyeket ma megparancsolok neked. Bővölködővé tesz Istened az Úr kezed minden munkájában, méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és földet termésében. Mert újra örömetelik az Úrnak abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan örömetelt atyáidban, ha hallgatsz Istenednek az Úrnak a szavára, megtartván parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek megvannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha megtérsz Istenedhez az Úrhoz teljes szívvel és teljes lélekkel. Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, kimegy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy ezt kellene mondanod. Kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt! Isten érthető módon a szavát adta, a szívünkbe és a szánkba helyezte azt. Amikor egy ember azt mondja, hogy tudom, hogy ezt nem kellett volna megtegyem, akkor azt bizonyítja, hogy Isten a szívébe helyezte a parancsolatait. Honnan tudom, hogy nem kellett volna megtegyem? Mert ő belém helyezte az igéjét. Tudom, hogy mikor teszek jót és mikor rosszat. Tudom, hogy Istent kellene szolgáljam, tudom, hogy az életemet teljesen át kellene adjam Istennek, tudom, hogy ezt a helyzetet az Úr kezébe kellene adjam. De akkor miért nem teszed meg? Isten nem rejtette el magát valamiféle misztikus ködbe, hogy valamiféle transzba esve kilépjél a testedből, és a lelkedet valahová a mennybe küldjed, ahol majd Isten szólni fog hozzád a szent kamrából, hogy megtudd, hogy mi az ő akarata veled kapcsolatban. Ugyanakkor ő nincs hét tengeren túl sem, egy tibeti kolostorban, vagy éppen egy indiai guru lakhelyén. Isten igéje nagyon is közel van hozzátok, a szívetekben van. Isten a parancsolatait a szívetekbe véste, hogy tudjátok, hogy mikor tesztek jót és mikor tesztek rosszat. És ezért nem vagyok ártatlan, hanem bűnös vagyok, mert aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ha tudom, hogy mit kellene tegyek, de nem teszem azt, akkor bűnben járok. Pál apostol ezt a verset a Róma 10-ben idézi. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd a szívedben, ki megy fel a mennybe, azért, hogy tudnélik Krisztust lehozza. Vagy ki megy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Pál ennek a versnek alapján mutatja meg, hogy milyen közel van minden ember az üdvösséghez. Az üdvösség csak a szív és a száj távolságára van minden ember számára. Az üdvösséget nem érhetjük el úgy, hogy felmászunk a mennybe, vagy úgy, hogy átutazunk a tengereken, legyőzzük a hétfejű sárkányt, és elhozzuk a hét aranyalmát. Az üdvösség nem valami hatalmas nehézség árán elérhető dolog. Olyan könnyű és olyan közel van, hogy senki sem támaszthat emiatt kifogást. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Ez mindenkire vonatkozik. Hiába mondod, hogy úgy érzem, hogy 1 millió kilométerre vagyok Istentől, mert ő olyan távol van tőlem. Ez nem igaz. Isten nagyon közel van hozzád. Hiába mondod, hogy úgy érzem, hogy nagyon messze van tőlem a megváltás. Ez sem igaz. Nagyon is közel vagy a megváltáshoz. De te nem tudod, hogy milyen életem volt. Nem érdekel a régi életed, nem is akarok tudni róla. Csak azt tudom, hogy aki ebben a pillanatban megvallja, hogy Jézus Krisztus az ő ura, üdvözülni fog. Csak annyit kell mondj, hogy Uram, átadom neked az életemet. És akkor ő ezt meg is teszi. Jézus, elhiszem, hogy feltámadtál a halálból. Ez elég. Ilyen közel vagy a megváltáshoz. A hit a választás kérdése. Eldöntheted, hogy akarsz-e most hinni, vagy nem akarsz. Elhiheted, hogy ő feltámadt a halálból, és ezáltal alapot adott a hitedhez. De elhiheted azt is, hogy az egész csak egy nagy megrendezett színjáték volt, és minden tanítvány ennek a hazugságnak a védelmében halt mártírhalált, kivéve Jánost. A sátán emberi filozófia szerint gondolkodik. Amikor Isten azt kérdezte tőle, hogy láttad-e szolgámat Jóbot, aki tökéletes ember, a sátán így válaszolt. Bolond lenne nem szolgálni téged, mert annyira megáldottad őt, hogy mindene megvan. A jólét miatt szolgál téged. De ha elveszíti a gazdagságát, biztosan ellened fordul és meg fog átkozni. A sátán elvette mindenét, Jobb térdre borult és ezt mondta. Semmivel jöttem-e világba, semmivel megyek el innen. Az Úr adta és az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Sohasem átkozta meg az Urat, nem is mondta őt kérdőre ostoba módon. Nem mondta, hogy Isten már nem szeret engem, Istent nem érdekli a sorsom. A sátán visszajött Istenhez bukott filozófiájával. De ismét próbálkozik egy másik emberi filozófiával. Mindenét oda fogja adni az életéért. Ez egy igen találó filozófia az emberre nézve, mert az életünket olyan értékesnek látjuk, hogy készek vagyunk mindenünket odaadni, hogy megmentsük azt. Mert ha elveszítjük az életünket, akkor mit számít, hogy van-e valamink? Az élet a legnagyobb kincsünk a sátán szerint. A pszichológusok is azt mondják, hogy a létfenntartás a legerősebb természeti ösztönünk. Tehát egyetértenek a sátán értékelésével, onnan merítették az életüket. Ha egy ember mindenét odaadná az életéért, akkor hogy lehet, hogy a tanítványok mindnyájan odaadták az életüket egy hazugságért? Ez magyarázatra szorul, hisz meg kell magyarázni, hogy miként kerekedtek felül az ember legalapvetőbb ösztönén mindnyájan egyszerre. Dönthetsz úgy, hogy szerinted a feltámadás története csak egy mese, de úgy is dönthetsz, hogy ez igaz volt. Ha az előbbit döntöd, akkor logikai problémába fogsz ütközni. Ha amellett döntesz, hogy ez igaz, akkor semmi problémád nincsen, mert összhangban állsz a tanítványok bizonyságtételével. Ha viszont nem értesz egyet ezzel, akkor az egész ítélethozatali rendszerünket kidobhatod az ablakon, mert ez a szemtanúk vallomásain alapszik. Eldöntheted tehát, hogy melyiket választod. De ha olyan sokat nyerhetsz azzal, ha elhiszed, hogy feltámadt, akkor miért lennél olyan ostoba, hogy a másik változatban hiszel a bizonyítékok ellenére? Ez csak az ember csökönyös és buta szívének bizonyítéka, mert nem akarja elismerni Isten létezését. Az ember nem azért agnosztikus, mert Isten megismerhetetlen. Ezrek és ezrek vallják azt, hogy Isten megismerhető, de vannak, akik úgy döntenek, hogy nem akarják megismerni Istent. A megváltás nagyon közel van, mert csak hinni kell abban, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg a parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megállt téged Istened, az Úr, azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vett. Szeretem Istent, és vele szeretnék élni, de a testem gyenge, és megszegtem a törvényt. Pál azért teszi hozzá, hogy ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, mert ez gondoskodik az én elbukásomról, és ezáltal megbocsátatik nekem a törvényszegés, és megtisztulok minden bűnömtől, és üdvözülhetek. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Mindez tehát választás kérdése. Választhatod a hitet, választhatod azt, hogy őt szolgálod, hogy őt követed, de választhatod mindezeknek az ellenkezőjét is. Ezt a választást neked kell megtenni, Isten nem fog helyetted választani. Isten előre tudja, hogy mit fogsz választani, mégis te magad döntesz. Az a tény, hogy Isten előre tudja a döntésedet, nem csökkenti a te felelősségedet a döntéssel kapcsolatban. Válaszd az életet, az áldást! Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Mózes folytatta a beszédét egész Izraelhez e szavakkal. Ezt mond nekik. 120 esztendős vagyok már, nem tudok tovább veletek együtt járni-kelni. Az Úr is megmondotta nekem. Nem kelhetsz át a Jordánon. Érdekes, hogy Mózes, aki a törvényt képviselte, csak az ígéret földjéig vihette őket, de nem léphetett be oda. A törvény nem tud Isten minden áldásában részesíteni titeket. Ezt a kegyelem tudja megtenni. A törvény csak a föld határáig vitte őket, és most Józsuén van a sor, hogy bevigye őket. Az Úr, a te Istened maga kel át előtted, és kipusztítja azokat a népeket, és te meghódítod őket. Józsué kell majd át előttetek, ahogyan megmondotta az Úr. Úgy bánik el azokkal az Úr, ahogyan elbánt Szihonnal és Óggal, az Emóriak királyával és országukkal, amikor elpusztította őket. Hatalmatokba adja őket az Úr, ti pedig mindenben úgy bánjatok el velük, ahogyan megparancsoltam nektek. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Akkor odahívta Mózes Józsuét, és ezt mondta neki az egész Izrael előtt. Légy erős és bátor, mert te fogsz bemenni ezzel a néppel arra a földre, amelyet az Úr esküvel ígért oda atyáiknak, és te osztod azt fel majd köztük. Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj. Milyen nagyszerű intés ez! Józsué hosszú ideig volt Mózes szolgája, most pedig azt mondja neki Mózes, hogy ideje átvenned a vezetést. Ez egy hatalmas dolog. A félelem megmarkolhatta a szívét, de Mózes bátorítja őt és emlékezteti, hogy az Úr mindig vele lesz, és nem hagyja el soha. Mózes leírta ezt a törvényt. Ez minden teológus kutatónak jó válasz arra, hogy kiírta Mózes könyveit, a törvényeket. El kellene olvassák a könyvet, mielőtt beszélni kezdenek róla. Mózes leírta ezt a törvényt, és átadta a papoknak, Lévi fiainak, akik az Úr szövetségládáját hordozzák, meg Izrael összes véneinek. Ezt parancsolta nekik Mózes. Minden hetedik esztendő végén, az adósság elengedés évének megszabott idejében, a sátoros ünnepen, amikor egész Izrael eljön, hogy megjelenjék Istenednek az Úrnak a szín előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, fel kell olvasni ezt a törvényt az egész Izrael előtt fülük hallatára. Emlékeztek, hogy amikor Esdrás visszatért a fogságból, összegyűjtötték a fogságból visszatérő embereket, megtalálták a törvényt, elkezdték olvasni, és az emberek reggeltől estig ott álltak, hogy hallgassák az Isten igéjét. Befették a fejüket, és elkezdtek sírni, mert rájöttek, hogy mennyire elbuktak Istennel szemben, és rájöttek, hogy ez az elbukásuk okozta a babiloni fogságukat is. Ezt napokon keresztül olvasták és magyarázták, és az emberek folyamatosan tértek meg és borultak le Isten előtt. Milyen hatalmas élmény lehetett ez? Gyűjtsd össze a népet, a férfiakat, a nőket és a gyermekeket, meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallják meg és tanulják meg, és féljék Isteneteket az Urat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek minden igéjét. Fiaik is, akik még nem ismerik, hallgassák meg és tanulják meg, hogy féljék Istenüket az Urat mindenkor, amíg csak éltek azon a földön, ahová most átkeltek a Jordánon, hogy azt birtokba vegyétek. Hallgassák meg, tanulják meg és féljék az Urat. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr. Közel van már az az idő, amikor meg kell halnod. Hívd ide Józsuét, és álljatok meg a kijelentés sátrában, mert megbízást akarok neki adni. Oda ment át Mózes és Józsué, és megálltak a kijelentés sátrában. Az Úr pedig megjelent a sátorban felhőoszlopban, és a felhőoszlop megállt a sátor bejárata fölött. Az Úr ezt mondta Mózesnek. Te most pihenni térsz atyáidhoz. Ez a nép pedig paráználkodni kezd annak a földnek idegen isteneivel, amelyre most bemegy. Elhagy engem és megszegi szövetségemet, amelyet vele kötöttem. Milyen nehéz lehetett annak, aki előre tud mindent. De akkor haragra lobbanok ellene, elhagyom őket és elrejtem arcomat előlük, és megemészti őket a rájuk szakadó sok baj és nyomorúság. Akkor majd mondja, hogy azért szakadtak rám ezek a bajok, mert nincs velem Istenem. De én akkor egészen elrejtem arcomat minden gonoszsága miatt, amelyet elkövetett, mert más istenekhez fordult. Most pedig írjátok le ezt az éneket. Taníts meg rá Izrael fiait, add a szájukba, mert ez az ének lesz a tanúm Izrael fiaival szemben. Az ének emlékeztetni fogja őket arra, hogy azért szakadt rájuk a baj és a nyomorúság, mert elfordultak Istentől. De amikor rászakad a sok baj és nyomorúság, akkor ez az ének, amely nem megy feledésbe utódaidnál sem, tanúskodni fog ellene, hogy ismertem szándékát, amelyet már most készít, mielőtt még bevittem volna arra a földre, amelyet esküvel ígértem neki. Mózes leírta azon a napon ezt az éneket, és megtanította rá Izrael fiait. Majd megbízást adott Isten Józsuénak, Nun fiának, és ezt mondta. Légy erős és bátor, mert te viszed be Izrael fiait arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg nekik. Én veled leszek. Amikor Mózes leírta egy könyvbe ennek a törvénynek az igéit elejétől végig, ezt parancsolta Mózes a lévitáknak, akik az Úr szövetségládáját hordozták. Fogjátok ezt a törvénykönyvet, és tegyétek isteneteknek az Úrnak a szövetségládája mellé, hogy ott tanúskodjék ellened. Mert én tudom, milyen lázadó és kemény nyakú vagy. Hiszen már most lázadók lettetek az Úrral szemben, amikor még köztetek élek, mi lesz akkor a halálom után? Gyűjtsétek hozzám törzseitek összes véneit és előjáróikat, hadd mondjam el nekik ezeket az igéket, és hadd hívjam ellenük tanul az eget és a földet. Mert tudom, hogy halálom után nagyon el fogtok romlani, és letértek arról az útról, amelyet kijelöltem nektek. De végül majd utolér benneteket a veszedelem, ha azt teszitek, amit rossznak lát az Úr, és kezetek csinálmányaival bosszantjátok őt. Ezután elmondta Mózes Izrael egész gyülekezete füle hallatára ezt az éneket az utolsó szóig. Figyeljetek ti egek, hadd szóljanak, a föld is hallja meg számnak mondásait. Esőként citáljon tanításom, harmadként hújon mondásom, mint permet a zsengefűre, záporeső a pázsitra. Bizony az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyeneső. Elromlottak, nem fiai már, hitványak, fonák és hamis nemzedékez. Így fizettek ti az Úrnak, ó bolond és esztelen nép. Hisz atyád ő, ki teremtett, ő alkotott és erősített. Emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek éveire. Kérdezd atyádat, elbeszéli, véneidet majd elmondják. A felséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az emberfiakat, megszabta a népek határait Izrael fiainak száma szerint. Mert az Úr része az ő népe, Jákob a kimért öröksége. Puszta földön talált reá, kietlen vad sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szemefényét, mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött rebdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza őket. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele idegen Isten. Istent egy anyasashoz hasonlítja, aki a kis sasfiókákat tanítja repülni. És hogyan tanítja az anyasas a fiókákat repülni? Úgyhogy kirúgja őket a fészkéből. A kis sasfiókák nagyon jól érzik magukat a fészekben. A fészek általában nagyon magasan, a sziklacsúcs oldalán van. Az anyasas kirúgja a kis fiókát a fészekből, és a fióka pedig össze-vissza rebdesni kezd a szárnyával, közben pedig zuhan lefelé, és csak rebdes kétségbe esetten. Végül, mielőtt még rázuhanna az alatta levő sziklákra, az anyasas alárepül, és felfogja a kis sast a szárnyával, és visszaviszi a fészekbe a következő leckéig. Ez igen kemény repülő leckének tűnik, de nincs más mód. A sasfióka meg kell tanuljon repülni. Ez a kép hasonló ahhoz, ahogy Isten megtanít minket vele járni. Könnyen kényelembe helyezhetjük magunkat egy bizonyos pozícióban, bizonyos helyen, bizonyos körülmények között. De Isten hirtelen elkezdi rázogatni a fészkünket. Azt hittük, hogy a munkahelyünk egy életre szólt, de hirtelen megszüntették a munkaviszonyunkat. Istenem, mit csinálsz? Repülni tanítalak. Néha esetlenségünkben letekintünk, verdesünk a szárnyainkkal, kiáltozunk, akár csak a kis sasfiókák a zuhanásuk közepette. Látod, hogy a sziklák olyan gyorsan közelednek, hogy biztosan halálra zúzod magad. Végen van, Istenem, miért hagytál el? Aztán Isten a zuhanó tested alá száll, felemel, és akkor hirtelen meglátod Isten tervét, amint kibontakozik a szemeid előtt. Gyakran olyan kényelmesen üldögélünk a helyünkön, hogy oda vagyunk ragadva, és nem keressük azt, amit Isten nekünk szánt. Ezért aztán Isten megrázza a fészkünket. Így tanuljuk meg, hogy bízzunk az Úrban, és közben erősödünk és megtanulunk repülni. A föld magaslatain hordozta, a mező termésével etette. Mézzel táplált a sziklából, olajjal a kősziklából. A tehenek vaját, juhok tejét, bárányok kövérjével, a básáni kosokat és bakokat a buzaliszt legjavával etted, és a szőlővérét, a színbort ittad. Meghízott Jesurun, kirúgott a hámból, meghíztál, kövér hájas lettél. És elvetette Istent alkotóját, elhagyta szabadító kősikláját. Jesurun Izraelt jelenti. Idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal bosszantották, szellemeknek áldoztak, nem Istennek. Pál írja, hogy akik báványoknak áldoznak, azok tulajdonképpen démonoknak áldoznak. Akkoriban az volt a közhiedelem, hogy a báványokban démonok lakoztak, és én nem is vonom kétségbe ezt. Ez mutat rá annak a kijelentésnek az ostobaságára, hogyha valaki bármilyen vallásban is hisz, csak az számít, hogy őszintén imádja a saját istenét, mert az majd meg fogja menteni őt. De vajon aki őszintén imádja az ördögöt, azért megjutalmazza őt az Isten? Kőszikládat, aki nemzett, elfeledted. Elfeledted Istent, aki világra hozott. Látta az Úr, és megutálta a bosszúságában fiait és lányait, és ezt mondta. Elrejtem arcom előlük, meglátom, mi lesz a végük. Álhatatlan nemzedék ez. Fiak, kikben hűség nincsen. Semmit érő istenekkel ingereltek, hiába valóságokkal bosszantottak. Semmit érő néppel ingerlem én is, bolond nemzettel bosszantom őket. Mert tűz lobban fel haragomtól, ég a Seol fenekéig, megemészti a földet gyümölcsét, felgyújtja a hegyek alapjait. Szerintem ez a német holokauszt proféciája. A német kemencékben sütötték meg őket, és amikor jött a baj, akkor ezt az éneket kellett volna énekeljék, és ez emlékeztette volna őket, hogy miért jött rájuk ez a sok baj. Ma sok zsidó azért ateista, mert azt kérdezi, hogy hol volt Isten, amikor szüleim és nagyszüleim ott pusztultak el a német koncentrációs táborokban. Ha ezt az éneket énekelték volna, akkor tudták volna az okát, mert megtagadták Istent, és ezért ő is megtagadta őket. Veszedelmet halmozok rájuk, nyilaim mind rájuk szórom. Éjség gyötri, lázemészti őket, és a keserű halál. Vérengző vadakat küldök rájuk, és porban csúszó mérges kígyókat. Kint a fegyver gyilkol, bent meg a rémület. Mind ifjat, mind szüzet, csecsemőt, svénembert. Szétzúzom őket, gondoltam, kitörlöm emléküket a halandók közül. De tartok az ellenség gunnyától, mert félreértik ellenfeleik, és azt mondják. A mi hatalmas kezünk, s nem az Úr művelte ezt. Milyen tanácstalan ez a nemzet, és milyen értelmetlen. Ha bölcsek lennének, felfognák, s megértenék, hogy mi lesz a végük. Mennyire szeretné Isten, hogy felfogjátok, hogy mi lesz a vége annak az életformának, amelyet választottatok. Isten látja az ember bukását, és siratja az embereket. Bár csak tudnák, bár csak előre tekintenének, hogy lássák életük végét. Hogyan kergethet ezret egy, és hogy űzhet kettő tízezret? Csak úgy, hogy a kősziklájuk odaadta, az Úr kiszolgáltatta őket. Hogyan lehetséges ez? Csak Istennel. És elfelejtetted, hogy Isten tette mindezt? Mert sziklájuk nem ér fel a mi kősziklánkkal, ezt ellenségeink is megítélhetik. Szőlőjük Szodoma szőlőjéből való, és Gomora szőlőhegyéről. Szőlőfürtjeik mérges fürtök, a szemei keserűek. Kígyó méreg az ő boruk, viperák kegyetlen mérge. De el van ez téve nálam, lepecsételve kincstáramban. Enyém a bosszú és a megtorlás, amikor megtántorodik lábuk, mert közel van vesztük napja, és siet, ami rájuk vár. Ez az a vers, amit Jonathan Edwards használt a híres prédikációjához. Bűnösök egy haragos Isten kezében. Enyém a bosszú és a megtorlás, amikor megtántorodik a lábuk, mert közel van vesztük napja, és siet, ami rájuk vár. Ebben a prédikációban azt mondta, hogy a bűnös olyan, mint az az ember, aki egy tüzes cipőben jár egy jégtáblán. Minden lépése bizonytalan, mert bármelyik pillanatban megnyílhat alatta a jég, és becsúszhat a pokolba. Ez egy nagyon hatásos prédikáció volt, az egyik legismertebb az egyház történelemben. Jonathan Edwards rövidlátó volt, leírta a prédikációt, és közel kellett tartsa a szeméhez olvasás közben. Miközben olvasta ezt a gyülekezetnek, a Szentlélek ereje annyira elkezdte megítélni az embereket, hogy azok térdükre roskadva kiáltottak írgalomért az Úrhoz. Ha egyszer alkalmatok lesz rá, olvassátok el, mert ez egy nagyszerű prédikáció. Bizony ítél az Úr népe ügyében, és megkönnyörül szolgáin, ha látja, hogy elernyedt a kéz, és végét járja apraja nagyja. Hol vannak isteneik, mondja, és a szikla, akiben bíztak? Akik ették áldozataik kövérjét, itták italáldozataik borát, nosza rajta, segítsenek, rejtsenek el benneteket. Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül. Én adok halált s életet, összezúzok és gyógyítok, nincs ki megmentsen kezemből. Egyesek azt kérdezik, hogy vajon Isten tesz-e beteggé embereket. Itt az áll, hogy igen, ő megsebesíthet. Persze célja van ezzel. Vannak olyan tanítók, akik ezt ma tagadják, de íme itt áll fehéren feketén. Kezem az égre emelem, s mondom, örökké élek én. Ha villogó kardom megélesítem és ítéletre nyújtom ki kezem, bosszút állok ellenfeleimen és megfizetek gyűlölőimnek. Nyilan vérrel részegítem, és kardom jól lakik hússal. Elesettek és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejével. Dicsérjétek ti nemzetek annak népét, aki megtorolja szolgái vérét, bosszúval fizet ellenfeleinek, de megbocsát földjének s népének. Így ment oda Mózes, és így mondotta el ennek az éneknek minden szavát a nép füle hallattára, Józsuéval, Nun fiával együtt. Miután végig elmondta Mózes mindezeket a szavakat egész Izrael előtt, így szólt hozzájuk. Szívlejétek meg azokat az igéket, amelyekkel ma intelek benneteket. Fiaitoknak pedig parancsoljátok meg, hogy tartsák meg, és teljesítsék ennek a törvénynek minden igéjét. Mert nem üres beszéd a számotokra, hanem életet jelent nektek. Ez élet és halál kérdése. Nem lehet könnyedén figyelmen kívül hagyni. Ugyanezen a napon így szólt az Úr Mózeshez. Menj föl ide az Abárim hegységbe, a Nébó hegyére, amely Moáb földjén Jerikóval szemben van. Nézd meg Kánaán földjét, amelyet én Izrael fiainak a birtokába adok. Azután meghalsz azon a hegyen, amelyre fölmégy, és elődeid mellé kerülsz, ahogyan a testvéred Áron is meghalt a Hor hegyén, és elődei mellé került. Mert Izrael fiai közül ti is hűtlenek voltatok hozzám, a Meribát Kádes vizénél, a Címpusztában, és nem tekintettetek szentnek Izrael fiai között. Megláthatod ugyan közelről ezt a földet, de nem mehetsz be arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. Mózesnek hatalmas felelőssége volt Izrael vezetőjeként. És milyen nagy a mi felelősségünk is, mert mi is Isten képviselői vagyunk a világ számára. Isten azt akarja, hogy megfelelően képviseljük őt. Ezzel az áldással áldotta meg Izrael fiait Mózes, az Isten embere, mielőtt meghalt. Ezt mondta. A Sínairól jött az Úr, a Széiről ragyogott rájuk, a Párán hegyéről tündökölt, megérkezett szent seregével, jobbján lángoló tűzzel. Mennyire szereti népét? Szentjei kezedben vannak, lábaidhoz telepednek, befogadják beszédedet. Mózes törvényt adott nekünk, Jákob gyülekezetének örökségül. Az Úr lett Jesurunk királya, mikor összegyűltek a nép vezetői, együvé Izrael törzsei. Éljen Rúben, ne halljon ki, ha kevés is a száma. Rúben az egyik legkisebb törzs, és a többi törzs között szórodtak szét a tagjai, és valóban nagyon kevesen maradtak belőlük. Júdára ezt mondja. Hallgasd meg, Uram, Júda szavát! Vezesd őt vissza népéhez, ha harcolnia kell kezével, segítsd ellenségével szemben. Lévire ezt mondta. Tumimodat és Urimodat add ennek a hűségesnek. Mert próbára tetted Masszában, perbe hívtad Meribá vizeinél. Aki azt mondta, hogy nem néz se apjára, se anyjára, nem ismerte el testvéreit, nem akart tudni fiairól. Parancsodat megtartották, szövetséged megőrizték. Más szóval a Lévi törzsének azt mondta Isten, hogy ne sirassátok fiaitokat, amikor meghalnak, ne érintsétek a testüket. Ők ezt meg is tartották, és az Úr szolgálatát fontosabbnak tartották a családjaiknál. Tanítják döntéseidre Jákobot és törvényedre Izraelt. Tömjén tesznek orcád elé, áldozatot oltárodra. Áld meg, Uram, amilyen van, gyönyörködj keze munkáiban. Támadói derekát törd el, és gyűlölőjét, hogy föl se kelhessenek. Benyáminra ezt mondta. Az Úr szerelmese ő. Biztonságban lakik nála, oltalmazza őt mindenkor, hegyhátai között lakik. Benyámin hegyhátai között van Jeruzsálem, ahol az Úr lakik. Józsefre ezt mondta. Megáldotta földjét az Úr az ég fentről jövő ajándékával és a lent elterülő vizekkel. Napérlelte ajándékkal, holtsarjasztotta ajándékkal, az ősi hegyek javaival, az örök halmok ajándékával. A föld bőséges ajándékával, a csipkebokorban lakónak kegyével. Szálljon ez József fejére, a testvérek közt megszenteltnek fejére. Pompás, mint az elsőnek ellett bika, a szarvak bölényszarvak, népeket teper le velük, egészen a föld széléig. Ilyenek Efraim tízezrei, és Manassé ezerei. Zebulonra ezt mondta. Örvendez Zebulon, ha útra kelsz, és te is akár, ha sátradban vagy. Népeket hívnak hegyükre, ott igaz áldozatot hoznak, mert a tenger bőségét élvezik, a tengerpart rejtett kincseit. Zebulon a Megiddó síkságon és a Karmelhegyen lakott egészen Haifáig. Aseré a haifai kikötőváros volt, és az attól északra elterülő tengerpart. Emiatt a profécia miatt, meg az Áserra vonatkozó miatt néhány keresztény üzletember és kőolajgeológus elment erre a területre, és tanulmányozta azt. Ezek meg vannak arról győződve, hogy hatalmas kőolajtartalékok vannak ezen a környéken a Karmelhegy lábánál. Szaúd-Arábia és a Közel-Kelet hatalmas olajtartalékait Rockefeller a Biblia olvasása következtében fedezte fel. Babilonról olvasta azt, hogy szurkot használtak a habarcs elkészítéséhez, és azt gondolta, hogy ahol ilyen sok szurok van, ott kőolajtartaléknak kell lenni. Ebből lett olyan gazdag, mert elolvasta a Bibliát, és elhitte, amit a Biblia mondott. Gádra ezt mondta. Áldott, aki tágteret adott Gádnak. Elfekszik, mint az oroszlán, a széttépett kart és fejet. Kiszemelte a legjavát. Ott kapta törvényes részét, mikor összejöttek a nép vezetői. Az Úr igazsága szerint járt el, döntései szerint Izraellel együtt. Dánra ezt mondta. Dán oroszlán kölyök Básánból tör elő. Naftálira ezt mondta. Naftáli kegyelmet nyer bőven, az Úr áldásával teljes. Az övé lesz nyugat és dél. Áserra ezt mondta. Áldott a fiak közt Áser, testvéreinek kedvence, olajban fürözti lábát. Vas rézzáraid legyenek, életeden át tartson erőd. Áser a térképen úgy néz ki, mint egy láb tértől lefelé. A lábfejsarka Haifánál található. Az első közelkeleti olajvezeték Irakból Haifába vezetett, és amikor ez elkészült, akkor napi 1 millió gallon olajat szállítottak rajta keresztül. És Mózes 4000 évvel ezelőtt profétálta meg ezt. Nagyon szeretem ezt a verset. Életeden át tartson erőd. Isten kegyelme elég számodra. Bármivel is nézel szemben a mai napon, Isten erőt fog adni mindenhez. Nincs Jesurun Istenéhez fogható. Az égen át szágult segítségedre, a fellegeken fenségesen. Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondotta. Pusztítsd! Izrael bizton lakhatik, Jákob forrása, egymagában a gabona és must földjén, ahol az ég harmatot hint. Boldog lehetsz, Izrael! Van-e hozzád hasonló nép, amelyet védelmez az Úr? Ő a te segítő pajzsod és dicsőséges kardod. Hízelegnek majd ellenségeid, és te azok magaslatain lépdelsz. Ha Isten a kezével úgy feszítette ki az eget, mint egy függönyt, akkor számomra elég az, ha a karjaival tart meg. Mert ha a kezével ilyen hatalmas dolgot művelt, akkor a karjai biztosan meg tudnak tartani engem. Vajon a te Istened is meg tud tartani téged? Ezután fölment Mózes a Moáb síkságról a Nébó hegyére, a Pizgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az Úr megmutatta neki az egész országot, Gileádot Dánig, az egész Naftalit, Efraim és Manassé földjét, majd Júda egész földjét a nyugati tengerig, továbbá a délvidéket a Jordán környékét, és a pálmák városának, Jerikónak a völgyét, Coárig. És mondta neki az Úr, ezt a földet ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és ezt mondtam, a te utódaidnak adom. Megmutattam neked, de nem mehetsz be oda. Ott halt meg Mózes az Úr szolgája Moáb földjén, az Úr akarata szerint. És eltemette őt a völgyben, Moáb földjén, Bét Peorral szemben. Senki sem tudja még ma sem, hogy hol van a sírja. 120 éves volt Mózes, amikor meghalt, nem homályosodott meg a szeme, és nem hagyta el életereje. Júdás levelében azt olvashatjuk, hogy a Sátán és Mihály arkangyal vitatkoztak Mózes teste fölött, majd utána Isten eltemette őt. Izrael fiai 30 napig síratták Mózest a Moáb síkságán, amíg el nem telt Mózes síratásának és gyászolásának az ideje. Józsué Nun fia pedig megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes ráhelyezte a kezét. Izrael fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr megparancsolta Mózesnek. Nem is támadt többé Izraelben Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől szemben érintkezett volna az Úr. Mert őt küldte el az Úr mindazoknak a jeleknek és a csodáknak a véghezvitelére, amelyeket tett Egyiptom földjén a fáraóval, minden szolgájával és az egész országával. És minden erős kézzel megteendő, minden nagy és félelmetes dolog véghezvitelére, amelyeket megtett Mózes egész Izrael szeme láttára. Ezt a részt már valószínű, hogy Józsué írhatta, mert Mózes nem írhatta meg a saját halálának történetét. Atyám, köszönjük, hogy tanulmányozhatjuk az igédet, és kérjük a te szent lelkedet, hogy rejtse a szívünkbe a te igazságodat, hogy ne vétkezzünk ellened. Atyám, segíts megérteni, hogy életet és halált adtál elénk, áldást és átkot, és miénk a választás. Add, hogy válasszuk a Jézus Krisztusban levő életet, akit megvallunk, hogy feltámasztottad a halálból. Köszönjük, hogy életünk és megmentőnk van, köszönjük az örökkévaló karjaidat, Urunk, és köszönjük, hogy felkavarod a fészkünket, amikor növekedésre ösztönzöl minket.